Erdélyi családok, viharos sorsok, történetek, nagyszerű alkotások és máig feldolgozatlan hagyatékok. Nemesek és főnemesek a Marosvásárhelyi Rádióban. Következzen most az erdélyi főnemesség. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma délben is nagy tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az erdélyi főnemesség szerkesztője Nagy Bodó Tibor. Az Apor család az egyik legősibb székely családok egyike. Tagjai közül Apor Péter emléket állított az eltűnő fejedelemkori Erdélynek, Apor Vilmos püspök áldozata visszaállítja a hitet az emberiségben. Az aporok Erdély legfontosabb tisztségeit töltötték be, de soha nem felejtették el székely származásukat és a székelyföldhöz való ragaszkodásukat. A Szentkereszti család azon magyarországi családok egyike, amelyek az erdélyi fejedelemség idején választották Erdélyt otthonuknak. A székelyföldön letelepedve a legfontosabb székely családok egyike lett. A család tagjai jogi szakemberek, kisebbségi politikusok, de volt közöttük olyan, akinek jótékonykodásának, az oktatás érdekében kifejtett tevékenységének köszönhetően méltán büszkék lehetünk főnemesi családainkra. Témánk az Apor és a Szentkereszti családok.
A kőbe zárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbe zárt múltunknak.
Meghívottunk dr. Kálmán Attila történész, aki már itt is van a Marosvásárhelyi Rádió és az erdélyi főnemesség mikrofonjai előtt. Tanár úr, jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezen a héten is időt szakít a műsornak.
Szép jó napot kívánok, szerkesztő úr, üdvözlöm a kedves hallgatókat, örvendek, hogy ezen a héten is újra itt lehetek. A mai műsorban újra két főnemesi családot fogunk bemutatni. Az Aporok, akik Erdély egyik legrégebbi és legismertebb családja, a család tagjai közül sokan a hazához és ezen belül a székelyföldhöz való ragaszkodás, az áldozatkészség, a mártíromság példaképei, Apor Péter, Apor Milvos, vagy éppen az erdélyi arisztokrácia doájenje, a 99 éves Apor Csaba. A szentkeresztiek, ők csak a 17. század végén kerülnek Erdélybe, de rövid időn belül fontos funkciókat töltenek be, sokan jogi pályára lépnek. Habár 2015-ben megjelent egy többszerzős családtörténeti kiadvány, mégis úgy gondoljuk, hogy a történészek figyelmét eddig elkerülte ennek a családnak a története.
Történész úr, mit tudunk elmondani az Apor család őseiről, még mielőtt főnemesi rangra emelkedtek?
A legenda szerint a honfoglaló székelyek vezetőjéig Apor Rabonbánig vezethetők vissza, aki főpap és vezér is volt egy személyben. Ő építhette a család és a magyar pogányság végvárának tartott bálványos várát. A család tagjának tartják azt az Oport, aki elkísérte II. Andrást szentföldi hadjáratára. A történészek között nincs egységes vélemény ezzel kapcsolatosan, mások úgy gondolják, hogy a felsorolt személyek nem vehetők figyelembe, és a család származása csak a 15. századtól követhető. A család első ismert ősének Apor Balázs kincstárnokot tartják. Az agyakfalvi nemzetgyűlésen 1506-ban részt vett Apor István például még bálványoson lakik, de a század végén már Altórján laknak a család tagjai. Apor András már torjai lakósként jelenik meg. A család tagjai főleg helyi szinten tevékenykedtek, mint például Apor Lázár, aki kézdiszéki alkirálybíró volt. A család hírnevének és vagyonának megalapozója azonban Apor István. Apor Lázár és Imecs Judit fiaként látta meg a napvilágot 1638-ban, a kolozsvári jezsuitáknál nevelkedett, majd Maros-Szentgyörre rokonához Petki Istvánhoz került, aki kemény kézzel próbálta betörni a csintalan gyermeket, 3 évig tartotta verésekkel, korbácsolással tarkított nevelési program. Ezután nemesi ifjúként a fejedelmi udvarba került, első tisztségei közé tartozott az alcsíki királybíróság. A Bildi Pálféle összeesküvésben végül a fejedelem oldalán maradt, ez a vagyon a gyarapodását és politikai előmenetelét jelentette. 1685-ben már Csík, Gyergyó és Kászonszék főkirály bírája. Apafi halála után az elsők között csatlakozott az új rendszerhez, ezért az elsők között már 1693-ban bárói rangot kapott, sőt 1696-ban gróf lett. 1693-ban főbiztos, majd 1696-ban kincstartó, és végül 1703-ban az erdélyi hadak főparancsnoka. Nem sokáig gyakorolta ezt a tisztséget, ugyanis 1704-ben elhunyt és Kolozsváron temették el az óvári jezsuita templomban, majd újra temették a jezsuiták új templomában. Az erdélyi római katolikus státus aktív tagja volt, nagy mértékben támogatta a katolikus templomokat és iskolákat, többek között Kézdivásárhelyen telket adományozott az iskola építéséhez, Tövisen felújította a romos templomot, támogatta az Eszterneki és Csíksomlyói ferenceseket. Vele azonban a család ezen ága kihalt, a családot testvére és leszármazottai vitték tovább.
A família egyik kiemelkedő alakja Apor Péter volt.
Az előbb említett János fiáról, a kincstartó István unokaöccséről van szó. Édesapja korai halála után Apor István gyámsága alatt nevelkedett, iskoláit Kolozsvárot és Nagyszombatban végzi. 1699-ben már Kükülő vármegye főispánja. Feleségül vette Kálnoki Borbálát, aki Kálnoki Sámuel alkancellár leánya volt. A Rákóczi szabadságharc idején gyakran volt kénytelen lakóhelyet változtatni, majd megfosztották birtokától, sőt még rabságot is szenvedett. Brassóba és Havasalföldre menekült. Majd végül csatlakozik a kurucokhoz, 1707-ben az udvari haditanács ártatlannak találta. 1708-ban már háromszéki főkirálybíró lett, és 1713-ban, tehát a szabadságharc után bárói rangot nyert. 1744-ben főkormányszéki tanácsosnak jelölték, ezt azonban nem vállalta el, és megmaradt főkirálybírónak. Több hátrahagyott művel létezik, ezek a 18. századi Erdély legnagyobb történetírói közé emelik, és természetesen a főműve, a legismertebb műve a Metamorphosis Transilvániae, azaz Erdélynek régi, együgyű, alázatos idejében való gazdagságából, ez mostani kevés, cifra felfordult állapotjában koldusságra való változása, ami 1736-ban íródott, és ennek az előszavából idéznék pár sort. Kedves maradváink! Ezen régi erdélyi módot és szokást sokat gondolkodtam, ha deákul írjam ele, vagy magyarul. Végtére, hogy tisztábban és értelmesebben az dolgokat kitehessem, és a maradváink is jobban megérthessék, eltökélém magamban, hogy magyarul írjam.
A család számtalan politikust adott, mutassunk be néhányat közülük.
Igen, a 18. század végén a család még adott egy különben hasonnevű kincstárnokot, mint a század elején, Apor István személyében, de én itt főleg Apor Károlyról szeretnék néhány szót szólni. Ő Apor Lázár erdélyi kancellár fiaként született Altórján 1815-ben, iskoláit Nagybányán kezdte, majd a Pozsonyi Jogakadémián, majd pedig a bécsi Tereziánumban folytatta. 1837-ben került az erdélyi udvari kancelláriához, majd pedig egy év múlva 1838-ban Kolozsvárra az erdélyi főkormányszékhez. Még ugyanebben az évben átkerült Marosvásárhelyre a királyi táblához. 1848-49-es szabadságharcban mint nemzetőr vesz részt, de az év végén Bécsbe utazik, csak 1849 végén tér haza Erdélybe. 1853-ban elnök lett a fogarasi törvényszéknél, 1854-ben a nagyszebeni törvényszékhez került előadónak, majd a marosvásárhelyi törvényszék elnöke lett. 1857-ben az úrbéri törvényszéknek, 1860-ban pedig a főtörvényszéknek lett az elnöke. 1861-jel kezdődően az erdélyi törvényes királytábla elnöke, és végül 1869-ben az újonnan fölállított marosvásárhelyi királyi ítélőtábla elnökévé nevezték ki. Erdély egyik kitűnő gazdái közé tartozott, különösen a gyümölcs és bortermelés terén, ugyanakkor az ország egyik első amatőr fényképésze is volt. A Székely Művelődés és Közgazdasági Egyletnek és az Erdély Gazdasági Egyesületnek is elnöke volt. Elbeszéléseket, verseket, politikai és közgazdasági cikkeket írt. Tolnai Lajos mellett jelentős szerepe volt 1879-ben a Marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társaság alakulásánál, és hát amelynek első elnökévé is választották. Adományaival olyan intézményeket támogatott, mint például az Erdélyi Múzeum Egyesület. Birtoka a Maros-Szentgyörgy mellett található Tófalván volt, ahol sajnos kúriájának már csak romjait lehet látni, de sírköve dacol az idő múlásával.
A 20. század kiemelkedő alakja Apor Vilmos püspök volt.
Apor Vilmos harmadik gyermekként látta meg a napvilágot 1892. február 29-én Segesváron, ahol édesapja Apor Gábor főispánként tevékenykedett, de rövid időn belül az édesapát áthelyezték, Bécsbe került a király személyek körüli minisztériumban, került államtitkárnak, Vilmos tehát gyermekkorát Bécsben töltötte. A családot jellemezte a mély katolicitás, jótékonykodás, hitre való nevelés, édesapja jelmondata az volt, hogy felejtsük el önmagunkat másokért. Vilmos a gimnáziumot a jezsuitáknál végezte Kalksburgban és Kalocsán, majd jelentkezett a győri egyház megyébe, ahol gróf Széchenyi Miklós püspök az Innsbrucki Egyetemre küldte tanulni. 1914-ben a lelki gyakorlatozás során feljegyezte, hogy valójában úgy érzem, hogy a lelkipásztor apostolnak szól az utolsó boldogság. Boldogok, akiket üldöznek, és akik szenvednek az igazságért. Ez a pap boldogsága, az önfeláldozás, az életáldozat és vértanúság. 1915. augusztus 24-én szentelték pappá, működését Gyulán kezdte meg, mint káplán. 1917-ben tábori lelkész lett egy kórház vonaton, mellyel Erdélybe, majd az olasz front közelébe, végül Ausztriába és Kelet-Magyarországra került. Két hónapig tartott ez a szolgálat. Júliusban a nagyváradi szeminárium prefektusa és dogmatika tanára lett, 1918 nyarán pedig kinevezték plébánosnak Gyulára. Itt egészen 1941-ig tevékenykedett, 1941. január 21-én nevezték ki győri püspöknek. Első körlevelében így vázolta a lelkipásztori programját. A lelkekért való munka, a lelkek iránti szeretet és lángolás, a vágy, hogy mindenkinek mindene legyen, teszi a papi életet szépé és minden áldozatra képessé. Ebben a magasztos hivatásban kapcsolódik össze a főpásztor és az egyházmegye papsága a szent és meghitt szövetségé. A szeretet, melynek hirdetői vagyunk, fűzze össze elsősorban a papi szíveket egymással. Kérlek benneteket, tisztelendő testvérek, hogy ezt az atyai szeretetet fiúi ragaszkodással, gyermeki bizalommal és férfias őszintességgel viszonozzátok. A szeretet erényét gyakoroljátok, tisztelendő testvéreim. A reátok bízott hívekkel szemben, nem csak a jókkal, hanem a bűnösökkel szemben is. Legyetek megértők az emberi gyarlóságok iránt, a félrevezetett vagy tudatlanságok miatt elpártolt lelkeknek pedig atyai szívetek tegye könnyűvé a visszatérést. Egyéniségetek szerítsége, életetek makulátlansága tegye vonzóvá és kívánatossá szent hitünket még a kívülállók számára is. A harmadik zsidó törvény érvénybelépése után kezdte meg püspöki működését, és mélyen átérezte az egyház felelősségét, feladatának tartotta a zsidók mentését, tette ezt elsősorban a Magyar Szentkereszt Egyesület egyházi elnökeként is. A mentés egyik formája különben a zsidó keresztény hitre térítése, megkeresztelése volt. A püspöki kar felnőtt keresztelésekről szóló elvi álláspontot adott ki, 6 hónapos oktatást írtak elő, amit Apor püspök lerövidített. A rendkívüli körülményekre való tekintettel a hittani kurzus elvégzése után 50-100 személyenként adta a fölmentést és a keresztelési engedélyt a munkaszolgálatos zsidóknak. 1945. március 28-án azonban az oroszok elérték Győrt. Az utolsó napokról egy szemtanú a következőképpen számol be. A püspök előrelátó gondoskodása a legkisebb részletekre is kiterjedt. Győrváros hosszantartó ostromával számolt. Élelmiszert tároltatott, gulyás ágyukat állítatott föl, sőt arra az esetre, ha a város villany nélkül maradna, dinamókat is szereltetett föl az egész püspökvár és a káptalan domb alatt szétágazó, még a török időkből való pincékben. Egy Békés megyéből Győrbe menekült orvost fölkért, hogy rendezzen be elsősegély helyet. Ez az orvos egyébként tolmácsnak is ajánlkozott, mondván, hogy tud oroszul, de később kiderült, csak szlovákul tudott, és úgysem jól. A menekültek száma egyre szaporodott, s megteltek az óriási pincék. A menekültek száma 3-400 körül volt. 1945. március 28-án szerdán megkezdődtek a harcok Győrött. Az első oroszok csak a sötétség beállta után jöttek a püspökvár pincéjébe, ahol a menekültek százai tartózkodtak. A következő napok folyamán egyre gyakrabban látogatták a püspökvárat. Vilmos püspök minden orosz katonát személyesen fogadott a pince bejáratánál, és nagypéntek estig, bár a környezetében levők kérték, hogy legalább nappal pihenjen egy kicsit, egyáltalán nem aludt, mondván, ha valami történik, ébren kell, hogy legyek. Az oroszok magatartása nagyon különböző volt. Volt eset, hogy letérdeltek előtte és megcsokolták gyűrűjét, de előfordult az is, hogy le akarták azt húzni, vagy megmotozták fegyvereket keresve. Március 29-én nagy csütörtökön délelőtt a németek a Rába túlsó partjáról közvetlenül a püspökvárral szemben húzódó állásaiból erősen lőtték a püspökvárat, miután előző nap az összes hidat, így a püspökvár közelében levő Rába hidat is felrobbantották. Ugyanezen a napon csütörtökön a püspökvár több aknatalálatot is kapott. A németek gyújtólövedékkel felgyújtották a püspökvárral szomszédos székesegyház tornyát és tetejét, valamint az ugyancsak nem messze fekvő kármelita templom tornyát is. Az égő templomok látványa a püspököt nagyon lesújtotta. Nagy csütörtökön a pincében mondta a püspök utolsó miséjét. Az ott jelenlévők közül senki sem tudta palástolni mély meghatottságát, hiszen lehetetlen volt nem visszagondolni az ős keresztények idejére és a katakombákban megtartott istentiszteletekre. Elérkezett a nagy péntek. Az ilyenkor szokásos csonka misét sem tudta megtartani a püspök, de felolvasta Jézus szenvedés történetét. Sohasem volt még ilyen megrázó és igaz a vele egybefort, hozzáfohászkodó emberek részvétele szenvedése, mint akkor. A közvetlen harc véget ért a városban. Katonák járták a várost németet keresve. Több csoport benézett a püspökvár pincéjébe. A püspök fölismerte a közeledő veszélyt, két papját küldte a városházára az orosz parancsnokságra segítségért, de hiába fáradtak. Azt sem érték el, hogy katonai őrséget állítsanak a pince bejárata elé. Az orosz katonák mind sűrűbben, többé-kevésbé hangosan látogatták a püspökvár pincéjét. A helyzet egyre veszélyesebbnek mutatkozott. Hjottól már sajnos nem állt rendelkezésre, ezt a feladatot az említett szlovákul is gyengén beszélő orvos végezte. Mint a többiek, ő is nagyon félt. A püspök aznap nagypéntek délután nyíltan fölszólította a jelenlévő férfiakat, és külön az orvos tolmácsot is, hogy legyenek segítségére, ha erélyesen kell föllépnie, hiszen ahogy ő mondta, egyszer úgy is meg kell halni, jobb tehát, ha az ember ilyenkor áldozza föl az életét. Szavaiból világosan látni, hogy szándékában volt még az élete árán is megvédeni mindazokat, akiket oltalma alá vett. Vacsoraosztás ideje volt. Vilmos püspök azt mondta nekem: Ilona, menj segíteni a vacsora kiosztásánál. A mosókonyhába mentem, amely konyhává volt átalakítva. Ez a helyiség pár lépcsővel lejjebb feküdt, mint a nagy szétágazó pincék előtere. Ebből az előtérből hangos szóváltás hallatszott. A vita oka az volt, hogy az orosz katonák nőket akartak elvinni, hogy krumplit pucoljanak. A püspök valahogy rávette őket, hogy jöjjenek vissza később, és lement a nagy pincébe, ahol idős hölgyek és férfiak önként vállalkoztak krumpli pucolásra, a fiatalabbak eközben elbújtak. Egy kis idő múlva az orosz katonák visszajöttek. Négyen-öten lehettek, és erősen ittasak voltak. Nem tudni miért, egy fiatal leány előbújt rejtek helyéről, az almás pincéből. Az oroszok meglátták, és utána szaladtak. A lány azt kiabálta: Vilmos bácsi, segítség! Erre a püspök fölszaladt a nagy pince lépcsén, az előtérbe, és Hinaus, ki innen kiáltással követelte a katonák távozását. A püspök erélyes föllépés egy pillanatra úgy meglepte őket, hogy a kijárat felé húzódtak, majd egyikük visszafordult és géppuskával végigpásztázta a helyiséget. Pálfi Sándor, a püspök unokaöccse, aki akkor 17 éves volt, a nagybátyja elé ugrott és 3 gólyot kapott. A püspököt is 3 gólyó érte, egy a homlokát súrolta, a második a jobb karján reverendája és inge kézelőjét lyukasztotta át, a harmadik, a halálos gólyó a hasüregbe hatolt be. A püspök az aula igazgatójára és titkárára támaszkodva még saját lábán ment le a nagypince boltíves bejáratáig. Ott éppen rávilágított az egyik reflektor. Homlokából folyt a vér. A menekültek közül egy asszony fölkiáltott: Püspök atyánk, ezt érettünk tette. A püspök halkan, de mosolyogva felelte: Szívesen. Nagyon szívesen. Majd összecsuklott. Papjai fölfogták és hordájra fektették. Az orvos elsősegélyben részesítette a püspököt, de látta, hogy műtétre lesz szükség. A kötözésnél a püspök nővére segítkezett, ezután a püspököt hordágyon pokrócokkal letakarva elvitték a kórházba. Nagy utat kellett megtenni, körülbelül 7-8 kilométeres kerülővel. Még mielőtt elindultak volna, egy munkatársa megkérdezte a püspök urat, hogy érzi magát. Köszönöm a jó Istennek, hogy ilyen nagy pénteket adott, felelte. Útközben a püspököt sokszor ki kellett takarni, mert az orosz katonák látni akarták, hogy nem valami nagy kincset rejtegetnek el. Nem tudták, hogy valóban milyen nagy kincset vittek a hordágyon. Valahányszor ezek a katonák a püspök arcába világítottak, megáldotta őket, és az egész úton a kórházig a bűnösök megtéréséért imádkozott, így fohászkodott: Istenem, ne tudd be nekik bűnül, mert nem tudják elvakultságukban, mit cselekszenek. A kórházba érve Petz és Jung orvostanár urak, akik a püspököt még Gyuláról ismerték, azonnal megoperálták. Míg a püspökvár a püspök bölcs előrelátása révén rendelkezett villanyárammal, a kórházban a higiénia legelemibb feltételei sem voltak, és petróleumlámpa mellett operáltak. A püspök úr ajkáról egyetlen jajszó sem hangzott el, pedig az orvostanárok véleménye szerint a gyomor és beleg szétroncsolása egyik a legnagyobb fájdalmaknak, és fájdalomcsillapítóval sem volt enyhíthető. Nagy pénteken a püspök üres teán kívül semmit sem vett magához, és már előző nap nagy csütörtökön is böjtölt, így volt némi remény, hogy nem áll be komplikáció. Nagy szombaton a püspök úr állapota kissé javult. Megáldozott, Győrváros utcáin halottak között botorkálva Zágon igazgató úrral kimentem a kórházba. Az alaksorban levő betegszobába nem volt szabad bemenni. Vilmos püspök nővére, aki öccse sebesülése óta állandóan vele maradt, kiüzent, hogy álljunk az ablak elé, a püspök úr meg akart áldani bennünket. Majd a püspök úr az iránt érdeklődött, vajon mindenki megmenekült a püspökvárban. Igenlő válaszunkra csak ennyit szólt: Köszönöm a jó Isten. Istennek, hogy elfogadta áldozatomat. Följegyezték utolsó szavait, amelyben a jó pásztor búcsúzott nyájától. Még egyszer üdvözlöm papságomat, legyenek hűek az egyházhoz. Hirdessék bátran az evangéliumot. Segítsenek romjaiból fölépíteni szerencsétlen magyar hazánkat. Vezessék vissza az igaz útra szegény félrevezetett népünket. Fölajánlom összes szenvedéseimet engesztelésül a saját bűneimért, de felajánlom papjaimért, híveimért, az ország vezető embereiért és ellenségeimért. Kérem Isten, ne tulajdonítsa nekik bűnül azt, amit elvakultságukban az egyház ellen tesznek. Fölajánlom szenvedéseimet az édes magyar hazáért és az egész világért. Szent István, könyörögj a szegény magyarokért. Istenem, Atyám, a te kezeidbe ajánlom testemet, lelkemet. Jézus, Mária, Szent József, legyetek én velem most és halálom óráján. Jézus szentséges szíve, bízom benned. 1945. április 2-án György püspöke visszaadta lelkét teremtőjének. Boldog avatása különben már 1946. novemberében elkezdődött. Hosszú várakozás után Apor Vilmos vértanú püspököt II. János Pál pápa 1997. november 9-én a boldogok sorába iktatta.
A következő percekben beszéljünk a család 20. századi történetéről is.
Igen, itt elsősorban Apor Vilmos testvéreit emelném ki. Apor Gizella 1913-ban került a Magyar Vöröskereszt Egylet önkéntes ápolónői kötelékébe. Végig harcolta az első világháborút, majd ezután 1927-ben a budapesti felsőbb ápolónő képző iskola oktatója lett. 1935-ben pedig a Vöröskereszt ápolónői szakosztályának lett az oktatója, és 1937-től a Vöröskereszt ápolónői szakosztályának a vezetője. A második világháborút, úgy ahogy hallottuk az előbb, öccsénél vészelte át, 1949-ben nyugdíjazták, ő azonban továbbra is egészen haláláig Magyarországon maradt. A másik testvér, Apor Gábor, ő 1889-ben született Sepsikörös-patakon, a Kalksburgi és a Kalocsai jezsuita gimnáziumokban tanult. 1908 és 1913 között a Bécsi Konzuli Akadémia hallgatója, az első világháborúban tűzérfőhadnagy, 1918-ban a berlini osztrák-magyar követségen attassé. 1921-ben kinevezik titkárnak a Varsói követségre, majd 1925-ben tanácsos lesz a párizsi nagykövetségen. 1927-tel kezdődően Budapesten a külügyminisztérium politikai osztályának a vezetője, és 1934 és 35 között Magyarország bécsi nagykövete. 1935 után újra a külügyminisztériumban dolgozik, egészen 1939-ig, amikor nagykövet lesz a Vatikánban. 1944-ben a Magyarország német megszállása után állásáról lemondott és nyugalomba vonult. A szuverén máltai lovagrend tagja volt, 1952 és 58 között a rend nagy kancellárja, tisztségéről végül is egészségi állapota miatt mondott le. 1964 és 69 között pedig a rend római követe. A Szent István Alapítvány alapító tagja és a külföldi magyar Akció Katolika elnöke volt. Halála után a rend akkori nagymestere, Fra Angelo di Colonna, munkásságát méltatva megállapította. Kétségtelen, hogy Apor báró valóban úgy szerette a rendet, mint második hazáját. 2019-ben halálának az évfordulóján Magyarország szentszéki nagykövete, Habsburg lotaringiai Eduard pedig így emlékezett, ma pedig hazája és második hazája leróják előtte kegyeletüket. Még meg kell említsem a 99 éves Apor Csaba bárót, aki alapító elnöke volt a Castellum alapítványnak, és joggal nevezhető az erdélyi arisztokrácia doájenjének. Apor Csaba a szülőföldhöz rendületlenül ragaszkodó erdélyi nemes példaképe, egy interjúban így nyilatkozott. A testvérbátyám nem jött haza, nekem viszont honvágyam volt. Itt minden más, kékebb az ég, szebbek a hegyek, szóval jöttem, és maradtam. Volt idő, hogy már a kitelepítés után, amikor ide-oda dobáltak, és elviselhetetlennek éreztem a nyomást, foglalkoztatni kezdett a kivándorlás gondolata. Gróf Haller Istvántól kértem tanácsot, aki azt üzente, itt kell maradni Erdélyben. Te légy a legjobb suszterként vagy mérnökként, de itt, Erdélyben.
Megkérjük, hogy a család épített örökségéről is beszéljen az erdélyi főnemesség hallgatóinak.
Legrégebbi és legismertebb birtok a családnak természetesen altórja, amely egyes történészek szerint már a 14. században a család tulajdonába került. 1536-ból már említenek egy udvarházat, az első nagyobb átépítésre azonban Apor Lázár idején került sor az 1620-as, 1630-as években. Majd következik Apor András birtoklása, amikor pontosabban 1651-ben elkészültek a reneszánsz falképek, amelyeket a Kárpát-medence talán legértékesebb ilyen típusú falképeinek tartanak a művészettörténészek. A 17. század végén Apor Istvánnak köszönhetően megújultak a faltfestmények, stukkók, famennyezetek. A 19. században, pontosabban a 19. század elején a kúriát klasszicista stílusba átalakították. A kommunizmus után termelőszövetkezet működött az épületben, majd a család visszaszerezte, és ma is a család tulajdonát képezi. Egy másik, talán kevésbé ismert birtok a családnak a mai Maros megye területén Abosfalván volt. A 20. század elején Apor István diplomata tulajdona volt az abosfalvi birtok. Leánya Apor Klára így emlékezett a család birtokára. Abosfalva egy romantikus kis kastély volt. Mezőgazdaság mellett apám nagy büszkesége, szőlőgazdasága és pincészete volt. A gyönyörű parkot számtalan trópusi és szubtrópusi növény díszítette. Mi, gyerekek, körmenetben kísértük minden ősszel a hosszú strávszekeren, orgonabokrok sora között a virágházi palotájukba vonuló pálmákat, azaleákat, citrusféléket. A park közepén büszkén állott egy 8-szögletű kétemeletes torony. Itt volt a család könyvtára, a felső emeleten az író ős, Apor Péternek a kéziratai, és mellette sok száz értékes kiadvány sorakozott a polcokon. Egy kéményszerű feljárat várta az olvasót. 8 lépcsőfok az egyik kéményfalon, majd további 8 a szemben lévő falon. Kíváncsiskodó gyermekektől óvták az értékes példányokat, míg az 1,20 métert nem tudták átlépni, ott semmi keresnivalójuk nem volt. A földszint 8-szögű helyiségében egy óriási kandalló körül nagy párnákkal ellátott padok szolgálták az olvasók kényelmét. Emlékszem, hogy esténként néha zeneesték és cigányozások várták a vendégeket. Ma a kastély újra a család tulajdonában van, de egyelőre az állapota aggasztó. Az Apor család főnemes ágának képviselői ma Romániában, Magyarországon, de Európa más országaiban, sőt Dél-Amerikában élnek.
Az erdélyi főnemesség második részének az elején mutassuk be a Szentkereszti család Erdélybe való letelepedését és első tagjait is.
A szentkeresztiek viszonylag későn jelennek meg Erdély történetében. Első képviselő a családnak Szentkereszti András apafi fejedelem korában érkezett Erdélybe, pontosabban a Felvidékről. A történészek úgy tartják, hogy Szentkereszt városából származik, de hogy itt melyik Szentkereszt városáról van szó, azt egyelőre nem lehet pontosan tudni. Szentkereszti András a királyi táblánál ügyvédként kezdi karrierjét 1695-ben titoknok az erdélyi udvari kancellárián, és itt működik egészen 1713-ig. Ezután ítélőmester lesz és kormányszéki tanácsos, 1726-ban pedig bárói rangot kap. A következő évben, különben ez, tehát 1727-ben megkapja az elkobzott zágoni Mikes birtokokat, és hát végül is innen származik a család előneve, tehát zágoni Szentkereszti.
A történelem lapjai igazolják, hogy a család több tagja a katonai karriert választotta.
Igen, már az első szentkereszti fia, második András fogarasi kapitány és ezredes volt. Az ő mindhárom fia a katonai pályát választotta, László százados lett, Sámuel ezredes, de a legfontosabb talán a harmadik fiú, Zsigmond, aki mint ezredes vett részt a napóleoni háborúkban, a würzburgi csatában kitüntette magát, később altábornagy és ezred tulajdonos lett, 1814-ben pedig lovassági tábornok. Az előbb említett Sámuel három fia közül ketten is a katonai karriert választották. Második Sámuel ezredes lett, harmadik András pedig a franciák elleni úgynevezett koalíciós háborúkban vett részt. Az 1794-ben Vie-en-Cosban lezajlott csatában óriási szerepe volt, hogy az egyesült osztrák-angol csapatok győzelmet arattak. 1796-ban angol tisztársai egy díszkarddal ajándékozták meg, amelyet 1805-ben a Marosvásárhelyi Református Kollégiumnak ajándékozott. Különben a kollégium értesítőjében így írták le a csatát. 1794-ben a német császári seregek az angolokkal egyesülten harcoltak a franciák ellen, Szentkereszti a Toszkána magyar huszárezredben szolgált, mint ezredes kapitány, s a York angol herceg vezetése alatt álló seregből a 15. számú dragonyos ezred a Szentkeresztiéhez csatoltatott, és az egyesült lovas csapat Villers-en-Cosse mellett április 24-én Szentkereszti vezetése alatt mintegy 10 000-ből álló francia sereget szétvert. 2 év múlva, 1796-ban a fényes győzelem második évfordulóján küldötték az angol tisztek Szentkeresztinek a kardot. Vasa hajlékony és kicifrázott finom mű. Markolatja griffmadárnyak alakot hordoz, gazdagon aranyozva, tokja bőr, gazdagon futtatott pántokkal ellátva. Az egész bár egyszerű, de első látásra az angol művészetet elárulja. Ugyanakkor a kollégium megfestette az adományozó portréját is. Még Szentkereszti Zsigmondot említeném meg a 19. századból, aki Szentkereszti István és Nemes Druzsina fia volt, 1817-ben született, tanulmányait Kolozsváron végezte, 1840-ben főhadnagy, majd 1848. januárjától alszázados a 11. székely huszárezred 3. századánál Gidófalván, október 2. felétől közre működik a Székelyföld, illetve Háromszék önvédelmi harcaiban. 1849. március 29-én bemtábornok őrnaggyá és osztályparancsnokká léptette elő ezredénél. Szabadságharc után Nagyszebenben halálra, illetve 2 év várfogságra ítélték, büntetését Nagyszebenben töltötte le, ezután visszavonult Árkosi birtokára, a kiegyezés után pedig országgyűlési képviselő is volt.
A család számtalan politikus számlál a 18. századtól egészen a 20. századig.
Igen, én 2 politikust említenék meg. Az első a Szentkereszti György, aki 1840-ben született, és tanulmányait Kolozsváron és Nagyszebenben végezte, iskolái után pedig Bécsben katonáskodott. 1857-ben, mint kadét az egyes számú dzsidás ezredbe lépett, hadnagy lett a 10-es számú dzsidásoknál 1858-ban, és 1861-ben végül lemondott tiszti rangjáról. Őt 1891. november 28-án nevezték ki Hunyad vármegye főispánjának, a kortársak pedig így nyilatkoztak tevékenységéről. Báró Szentkereszti György helyrehozta a lakosság közti egyetértést, és békés eljárásával a közigazgatás nyelvét mindenütt észrevétlenül magyarrá tette. Panaszhang sehonnan sem hangzott fel, hiszen nemzetiségéért senki sem szorítatott háttérbe. Igazságot a legutolsó román, úgy mint a legelső magyar megkapja. Szentkereszti támogatta megyében a bánya és kohóipart, és kieszközölte, hogy a milleniumi kiállításon a megye ezen iparágai külön pavilonban mutattassanak be. 1898-ban lemondott főispáni állásáról. A korban több írása jelent meg, 1878-ban írt műve a szőlőépítés, művelés és pincekezelés, illetve 1888-ban jelent meg Keleten című műve, amelyben közel-keleti utazásának az élményeit írja le. Még megemlíteném Szentkereszti Bélát, aki 1851-ben született, a középiskoláit Marosvásárhelyen végezte, majd jogot Pozsonyban. 1873-ban vette át az Árkosi birtok vezetését, és 1878-ban feleségül vette a havasalföldi származású Maria Florescut, különben az ő édesapja Jon Emanuel Florescu román hadügyminiszter volt, ugye Kuza fejedelem alatt 2-szer töltötte be ezt a pozíciót, majd újra hadügyminiszter lett 1873 és 76 között, sőt 2 ízben viszonylag rövid ideig, tehát 1876-ban és 1891-ben Románia miniszterelnöke is volt. Szentkereszti Béla 1881-től kezdődően országgyűlési képviselő, majd pedig Háromszék vármegye főispánjaként tevékenykedett. Az ő fia, ifjabb Béla, az Országos Magyar Párt egyik alelnöke volt, sőt, parlamenti képviselő lett az 1920-as évek román parlamentjében.
Ugyanakkor a szentkeresztiek közül többen a jogi karriert választották.
Igen, röviden újra 2 képviselőit mutatnám be a családnak. Elsősorban Szentkereszti Ferencet szeretném említeni, aki 1846-ban született, és hát a bécsi Theresianumban tanult, majd a jogi pályára lépett, és végül is Budapesten fejezte be tanulmányait. 1871-ben a kincstári jogügyi igazgatósághoz került, 1876-ban a királyi táblához nevezték ki, mint fogalmazó. 1884-jel kezdődően a budapesti királyi törvényszék bírája, és utána pedig átkerül a kolozsvári ítélőtáblához. A főrendi ház választott tagjainak az egyike volt. És még meg kell említeni Szentkereszti Zsigmondot, aki 1850-ben született, marosvásárhelyi táblabíró, majd később a kolozsvári törvényszék elnöke, az esküdbíróság elnöke, majd kuriai bíró Budapesten, és végül is 1900-ban kinevezték a nagyváradi királyi tábla elnökének. Különben a neve a román történetírásban talán a legismertebb, hiszen ő volt a bíró az 1894-ben lezajlott perben, amely később memorandum perként vált ismerté.
Mit tudunk a szentkeresztiek családi birtokairól és az épített örökségükről? Kérjük, hogy ezt is mutassa be a hallgatóknak.
A szentkeresztiek Erdélybe érkezésükkor a Mikes-féle zágoni birtokot kapták meg. A családi kúria ma is létezik, mai alakját a 20. század elején nyerte. De a család legfontosabb birtoka kétségkívül Árkos, amely Szentkereszti Zsigmond házasságával került a család tulajdonába. Ő 1847-ben vette feleségül Haller Annát, Kálnoki György özvegyét. A ma is látható kastély 1870-ben épült a házaspárnak köszönhetően. Mai alakját Szentkereszti Bélának köszönheti, aki Fort Sándor budapesti építéssel átalakítatta az épületet az 1890-es években. A kastély utolsó tulajdonosa fia, ifjabb Béla volt, aki a szovjetek érkezés előtt 1944-ben öngyilkos lett. A kommunizmusban árvaház, iskola, művésztelep, majd 1982-től Ceausescu rendelkezésére bocsájtották. A rendszerváltás után újra művésztelep. A család leszármazottai visszakapták a kastélyt, majd hosszú pereskedés után, ugye 2020 júniusában a legfelsőbb bíróság kimondta, hogy az örökösöké marad a kastély. A családnak a Kükülő menti Hosszúhaszon is volt birtoka, ahol a ma is látható kastély a 18. században épült, és a 19. században Szentkereszti György alakította át. Leánya Anna házasságával a Jozsika család tulajdonába került, akiknek a tulajdonában ma is található. Aranyosgyéresen is létezik egy kastély, amelyet Szentkereszti Zsigmond építetett a 19. század végén, majd az 1920-as években a Bethlen család tulajdonába került. A család nyomait azonban Kézdivásárhelyen is megtaláljuk, ugyanis Szentkereszti Stefániának köszönhető az Erzsébet leánynevelőintézet és a Stefáni menedékház, az oltáregylet, a Rudolf kórház létrehozása. 1906-os halálát követően végrendelet értelmében Kézdivásárhelyen temették el. Ezekben a tevékenységekben testvére Irén segítette, aki Kelementelkén lakott, tehetséges író volt, művei közül a Boldogok, a Nők szereplése a társadalomban, az Angyal hozta címűt említeném. Testvére emlékére Stefánia egy oltárképet festett és ajándékozott a kelementelki katolikus kápolnának. A család tagjai ma Olaszországban, az Amerikai Egyesült Államok Belgiumban élnek.
Történész úr, foglaljuk össze mindazokat, amikről a mai műsorunkban beszéltünk.
A mai műsorban az aporokról és a szentkeresztiekről beszéltünk. Az aporok esetében egyik legrégebbi székely családunkról van szó. Apor István, Erdély kincstartója, katolikus főúr, apor Péter író, a Metamorphosis Transylvaniae szerzője. Részletesebben beszéltünk apor Vilmos mártírpüspökről, testvéreiről, apor Gizelláról és apor Gábor nagykövetről és máltai lovagról. A szentkeresztények csak a 17. században érkeztek a felvidékről, de ma már a székely nemesi családokhoz tartoznak. Többen katonai karriert folytattak, mint Szentkereszti András, akinek a díszkardja a marosvásárhelyi református kollégiumba került. Többen jogi pályára léptek, illetve jótékony intézményeket hoztak létre, mint Szentkereszti Stefánia Kézdivásárhelyen.
Köszönjük, hogy itt volt, köszönjük a beszélgetést.
Én is nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem ma. Jövő héten folytatjuk a székely származású nemesi családok bemutatását. A Béldi és Daniel családok következnek. Megtudjuk azt is, hogy ki is volt az a Béldi Pál, akinek az összeesküvéséről majdnem minden műsorban beszéltünk, és beszélünk majd arról is, hogy végül is Daniel vagy Dániel családról van szó.
Nagyon várjuk, kedves hallgatók, ennyi volt mára az erdélyi főnemesség. Ma déli meghívottunk, dr. Kálmán Attila nevében is köszönöm az önök megtisztelő figyelmét. Hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót. Mielőtt átadjuk a stúdiót, elköszönök, további szép napot és hétvégét kívánok. Az erdélyi főnemesség szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbezárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbe zárt múltunknak.